kedves testvéreim, az az ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségét kérve szólni kívánok hozzátok, írva van Pál apostol korintusiakhoz írott első levele 14. részének 23. és 24. versében a következőképpen. Ha összejön az egész gyülekezet, és mindnyájan nyelveken szólnak, és közben bemennek oda az avatatlanok vagy a hitetlenek, nem azt fogják-e mondani, hogy őrjönk tök? De ha valaki a profétálást választja, és bemegy egy hitetlen, vagy be nem avatott, annak mindenki a lelkére beszél. Mert Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek Istene. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, az őskeresztény gyülekezetek, különösképpen, ha azok nagyobb forgalmú városokba teleszerveződtek, ki voltak téve annak, hogy alkalmanként idegenek toppantak be az összejöveteleikre. Vagy megbízásból, kémkedési szándékkal, vagy pedig önként, Isten igéje után vágyakozva. Manapság is különösképpen a városi gyülekezetekben, mint amilyen a miénk is, többször előfordul, hogy idegenek lépnek be hozzánk különböző szándékkal és indítékkal. Volt idő, amikor kémkedtek, akarták tudni, hogy mi zajlik ott. Nem éppen jó szándékkal jöttek. Fiatal segédlelkész koromban történt, hogy hittanórára mentem, két tornyolakról Borsos-Győrre egy földuton, 2,5 kilométert, és egyszer előben jön egy gyerek, tanítványaim közül az egyik, és azt mondta, hogy a tanítónéni, ő egy régi gyerekkori ismerősöm volt, azt üzeni, tessék bemenni hozzá. Azóta éppen oda torkolott a házukkal szembe, beléptem, és mondja nekem a tanítóné, hogy vigyázz, mert megfigyelnek. Ebben az időben még nem volt lehetséges hittanórát tartani, csak gyermekisten tiszteletet. Tilos volt a könyvhasználat, tilos volt a visszakérdezés. Ennek ellenére én nekem 100-nál több hittanosom volt a 4 faluban, 2 tornyolakon, Nórákon, Dákán és Borsos-Győrön. Mondtam, hogy semmi baj, intézkedünk. Gyereket mindjárt oda küldtem a haranglábhoz, harangoz. Nem hittanórát tartunk, hanem gyermekisten tiszteletet. És mondd meg a többieknek, hogy az ing alá tegyék a hittankönyvet. És megkezdtük a gyermekisten tiszteletet, megjelent egy fiatal tanítónő a templomban. Én azonnal felismertem, a nőnevelő intézetben végzett, és még tánciskolában is együtt jártunk. Hát mondom, ez aztán furcsa eset. Meg volt az Isten tisztelet, annak rendje módja szerint. Kifogást nem lehetett találni, és amikor mentünk ki a templomból, zavarában azt mondta a fiatal tanítónő, ha tudtam volna, hogy maga lesz, akkor még magáztuk a lányokat, akkor nem jöttem volna be. Én meg azt válaszoltam, hogy jó tette, hogy bejött, mert azt én állíthatom, hogy egy tanítónő ilyen nyugodtan soha máskor nem jöhet el a templomba. Hála legyen az Úristennek, az ilyenfajta idegen látogatások megszűntek. Én legalábbis nem tudok róla, hogy ilyen szándékkal, ilyen kémkedési szándékkal jönnének az Isten tiszteleteinkre. De hála legyen az Úristennek, idegenek, jó szándékúak, vasárnapról vasárnapra megjelennek és láthatók Isten tiszteleteinkre. Én 1956. januárjában léptem át ennek a templomnak a küszöbét legelőször. Azóta kétszer cserélődött ki ez a gyülekezet, nem úgy, hogy beleszülettek, ilyenek is vannak, de nagyon kevesen, hanem jöttek a Kárpát-medence legkülönbözőbb részéről, otthont kerestek, valahová tartozni akartak, mint ahogy Tamási Áram is mondta, azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, és hála legyen az Úristennek, hogy az idegen, váratlan vendégek, testvérek az ugrapán, nagy százalékban itt is maradtak. Így történt, és így lehetett, hogy miközben a körülöttünk levő tradicionális jellegű gyülekezetek egyre fogynak, néptelenednek, a miénk meg gyarapszik. Sok minden összetevője lehet, de azt gondolom, hogy két dolog feltétlenül közre játszott ebben. Az ilyen hirdetések igényessége, és az, hogy a hitközösség fokról fokra szeretett közösségé is változott. Legendás hívű professzorom, dr. Budai Gergely azt szokta mondani, kérem, ha kikerülnek gyülekezetbe, nagyon ügyeljenek a rendre és a tisztaságra. Gondolom, hogy ezt minden évfolyamban elmondta. Ügyeljenek erre azért, mert ha valaki jön a templomba idegen, az első benyomás ott szerzi, hogy milyen a templom környezete. Nem verte föl a gaz az udvart, vagy nem találhatók itt is, ott is szemétkupacok, szétszórt papírok. Ha ilyesmivel találkozik az idegen, akkor már negatív előjelet fog tenni minden elé, ami ezután következik. És ha bemegy a templomba, az idegen. És az az első dolga, hogy kibogozza magát a pókhálóból. Aztán következik éneklés címszó alatt egy nyekergés, vagy egy patetikusan előadott kánaáni stílusba mondott prédikáció, akkor ez már egyenlő a gyülekezet bomlasztásával. Tehát nem mindegy, hogy a keresztény közösségben beérkező milyen benyomást szerez magának. Kedves testvéreim, amikor valaki eljön az Isten tiszteletre, nyilván azzal a szándékkal jön, hogy ő maga épüljön, belső lelkiképpen. De gondolnunk kell arra is, hogy a magunk eszközeivel, a nekünk adatott kegyelmi ajándékok mértéke szerint próbáljuk meg másokat is építeni, hiszen sokszor nem is tudjuk, hogy mivel gyarapítjuk atyánk fiait, testvéreinket. Mivel tesszük vonzóvá számukra az Isten tiszteletet, hogy azt újból is felkeressék. A korintusi gyülekezet, mint fiatalon szervező őskeresztény gyülekezet, tele volt lelkes emberekkel, és ők általában a nyelveken szólás kegyelmi ajándékaira törekedtek, ezért esedeztek. Mert így arról tehettek bizonyságot, hogy ők a lélek uralma alatt állnak. Csak hogy az ilyen lelkesedéseket a többiek ezeket csodálták, de ezekből belső tartalmilag nem épülhettek sohasem. Nekem is volt találkozásom ilyen, ha nem is nyelveken szólókkal, de mindenképpen szenzációt produkáló atyafiakkal, de hát mindenki a televízióban is láthatta egy-egy alkalommal, hogy körben álltak hitben élő emberek, és amikor a prédikátor oda ment hozzájuk, fejtette kezét, akkor azonnal eldőltek, elestek, szerencsére mögöttük állt mindig valaki, aki elkapta őket. A szekták mentek tehát el ebbe az irányba. Pál apostol inti a korintusiakat, hogy vigyázzatok, akármilyen szenzációt lehet is kelteni a nyelveken szólással, de az legfeljebb csodálatot vált ki. Valamit önmagáról mond el az ember. Inkább a prófétálásra törekedjetek. A prófétálás kegyelmi ajándékát kérjétek. És itt szeretném zárójelben megjegyezni, kedves testvéreim, hogy a prófétálás az új szövetségben már nem jövendő mondást jelentett, hanem Isten igéjének érthető átadását. Így mondja textusunkban az apostol, ha összejön az egész gyülekezet, és mindnyájan nyelveken szólnak, És közben bemennek oda az avatatlanok, vagy a hitetlenek. Nem azt fogják-e mondani, hogy őrjöngtök? De ha valamennyien prófétálnak, és bemegy egy hitetlen, vagy be nem avatott, annak mindenki a lelkére beszél. Megnéztem több idegen nyelvű fordítást ezzel kapcsolatosan. Ott ilyen fordítási változatokkal találkoztam, hogy mindenki meggyőzetik a bizonyságtevők által. Tehát a prófétálás a tiszta beszél a kegyelmi ajándékoknak a mindenki számára elfogadható átadása, az ilyen építő jellegű. Azzal fejeződik be textusunk, hogy a mi Istenünk nem az űrzavarnak, hanem a békességnek az Istene. Hogyha a gyülekezet közösségében rend van, és épületes minden, akkor lehet számítani arra, hogy épül a gyülekezet. Mint ahogy a mi gyülekezetünk is ezáltal épült. Nem valami rendkívüliség történt itt. Szép, tiszta volt a környezet. Kedves testvéri közösség alakult ki. Jó közérzetet adott az itt eltöltött több-kevesebb idő. És ez tartotta meg a mi gyülekezetünket. Felelősségünk van, kedves testvéreim, hogy ezt továbbra is műveljük, gyakoroljuk. Ne csak a saját lelki épülésünkre gondoljunk, hanem az Istentől nyert kegyelmi ajándékok segítségével másokat is építsünk, másokat is ide vonzunk. Nem szóbeli agitálással lehet gyülekezetet toborozni, hanem a szeretetnek, a békességnek megvalósításával. Nem akarok bírálni, de az Isten tiszteleteken nem az a lényeg, hogy mondogassuk, békesség legyen köztünk, hanem az, hogy gyakoroljuk is ezt. És akkor bízhatunk, hogy akármennyi ellendrukkera is van a keresztény közösségeknek, ezek épülnek és megmaradnak, mert a végterméke ennek a lelki együttlétnek a szeretet és a békesség. Törekedjünk erre mindannyian, kedves testvéreim, hogy tovább épüljön a mi gyülekezetünk. Amen.